Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A mai műsorban hosszabb interjút hallhatnak Mocsai Tamással a magyar utánpótlás helyzetéről. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
11 éve működik a NECA Balatonbogláron. Az intézmény már több válogatott játékost nevelt. Az akadémia további céljairól, a jövő heti közös kiválasztóról és a magyar utánpótlás helyzetéről Kaposi Dávid kérdezte Mocsai Tamást, a NECA és a kézilabda specifikus módszertani központ ügyvezetőjét.
11 éve működik már a NECA. Hogyan látja most az intézmény jelenét, helyzetét?
A NECA ténylegesen már 11. évét kezdte. Alapvetően ugye teljesen az alapoktól kezdtük el építeni. Ugye jó magam már 10 éve részese vagyok a NECA-nak, és hát emlékszem, hogy az eleinte még létesítmények nélkül indultunk, és innét fejlődtünk ki, hogy elindultak a létesítmények, elindultak a kiválasztó rendszereink, a szakmestábot folyamatosan fejlesztettük, míg nem tényleg elértük a mostani létszámunkat, és hát a mostani csapatainkat.
Miben mérhető a NECA-nak a sikeressége abban, hogy hány NB1-es vagy válogatott játékost ad a magyar kézilabdának, vagy ennél azért vannak általánosabban megfogalmazható célok vagy mutatók is?
Ugye a NECA alapvetően ugye lépésről lépésre haladtunk előre. Amikor megfogalmaztuk, hogy először ugye tehetségek, akkor csapatainkkal tudjunk eredményt elérni, bajnokságot nyerni. Utána a válogatottabb, utánpótlás válogatottabba kerüljenek a tehetségekbe. De gondolom, most elértünk egy olyan szintre, ahol megállapítható, hogy egy akadémiának utána a végleges beválás a célja, amikor a tehetséges sport nem csak az utánpótlásban tehetséges, hanem felnőtt szinten megállja a helyét. És ez azt gondolom, hogy sikerült. Immár azért rengeteg volt nekás játszik a magyar NBA egyben, de külföldre is megkiszerződtek, illetve már a felnőtt válogatottakban is bemutatkoztak.
Igen, azért azt gondolom, hogy büszkeséggel töltött el a szívüket az, hogy az olimpián mind a két magyar válogatottban volt nekás kötődésű játékos.
Igen, ez a folyamatnak a vége alapvetően, amikor hozzánk kerülnek bizonyos fiatalok 14 évesen, és viszont látjuk őket 23 évesen a felnőtt válogatottban, akkor azért mi is büszkék vagyunk. Ugye ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a célunk az, hogy tényleg hősöket képezzünk, és akkor mi is kicsit úgy érezzük magunkat, hogy részese vagyunk ennek a folyamatnak. Persze a végén a sportolóból lesz az a hős, aki a válogatottban a címes meszt magára veszi.
A jelenről beszéltünk, a mostani állapotokról, de mik lehetnek a következő lépések a fejlődésben, a jövőképben?
Én hiszek abban, hogy folyamatosan fejlődni kell. Én azt gondolom, hogy ami a produktivitást illeti, az mindig lesz jobban, de majdnem maximalizáltuk a lehetőségeinket. Avval, hogy idén például a fiúk, ugye most már 4. év az NBA-ben szerepelnek egy olyan fiatal átlag illetkő csapattal, ahhoz Európában nincsen párja. Ugye a lányok tavaly szintén NBA-ben játszottak, most ugye kiestünk az NBA-be, de ott is rengeteg tehetség képződött, úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni. A fejlődés mindig lehetséges, a sport változik, a sportban a tudomány egyre fontosabb, a különböző eszközöknek a használata, a még jobb tehetségeknek a fejlesztése érdekében. Azt gondolom, hogy nekünk a következő lépés az, hogy még több nemzetközi kapcsolatot építsünk ki, még jobban nemzetközileg lássuk az irányokat, illetve mivel egyre többen jönnek hozzánk edzőtáborozni, illetve szakmai kérdésekben egyeztetni. Ha példát mondjuk, akkor jöttek Dél-Koreából, Egyiptomból, Bahrainból, illetve hát a Magyarország környező országaiból szakemberek hozzánk, akkor azt látom, hogy ez egy jó irány, és azt gondolom, hogy ezekre az együttműködésekre kell törekednünk.
A férfiak ugye az NB1-ben szerepelnek ebben a szezonban is, és jelenleg a középmezőnyben állnak, a női együttes viszont ugye a másodosztályban az NB1-B-ben, miután kiestek. Mennyire írja át a célokat, a terveket ez, hogy most ott ugye az NB1-B-s idényt futnak, vagy igazából ugye a hétköznapi munka, az edzéseken végzett munka az igazán mérvadó, és nem feltétlenül az, hogy most az Eger ellen vagy a Győr ellen kell éppen hétvégén játszani?
Párhuzamosan haladnak a célkitűzések. Az egyik, hogy mindig kell célkitűznünk magunk elé. Ez természetesen a csapatból azt jelenti, hogy legtöbbet kihozni, ezt lehet persze pozíciót, vagy illetve, hogy a bajnokságban hányadik helyezést érünk el meghatározni, de ugye lehet a játékosoknak is célokat kitűzni, ezeket megtesszük. Mégis nálunk egy olyan helyzetet teremtünk, ahol adunk lehetőséget a fiataloknak, hogy bizonyítsanak. Ugye ez a legnagyobb különbség köztünk és egyéb profi csapat között, hogy nálunk azért nincsen akkor eredménykényszer, hiszen nagyon-nagyon fiatalok a játékosaink. És ezeket a fiatalok játékosnak adunk lehetőséget, hogy szerepeljenek és tapasztalatot szereznek az NB1-ben, mert tisztában vagyunk, itt a 10 év alatt, 11 év alatt kiderült, hogy a kiválasztás képzés után a legeslegfontosabb fázis az a beállás a 18 és 23 év között, mert amennyiben ott nem kapnak lehetőséget a fiatalok, akkor igenis nagyon sokan nem váltják be az ígéretet, sőt, sokan abba is adják a kézilabdát.
Akik mondjuk úgy kiöregednek a NEK-ból, vagy kapnak ajánlatot élvonalbeli csapatoktól, ebbe mennyire szólnak bele, mennyire követik utólag, hogy jó helyre kerüljön a gyerek, mennyire adnak neki tanácsot, hogy most egyik vagy másik klubot válassza, mert hogy mondjuk az jó lesz az ő jövőbeli fejlődésének a szempontjából, vagy ez abszolút a játékosra, családjára, a környezetére van bízva?
Alapvetően a sportok meg szoktak bennünket kérdezni, hogyha van több opció, hogy mi mit javaslunk. Ez nem mindig egyszerű, mert minden sportnak meg kell találni az optimális környezetet. Az biztos, hogy a profi csapatoknál évente egy-két fiatalt lehet beépíteni, mert egyébként az eredmény rovárása megy a fiatalitás. Ugye ebben vagyunk mi mások, mert nem csak fiatal van alapvetően, és mi bevállaljuk ezt a rizikót, hogyha éppen nem úgy szerepel a csapatunk a bajnokságban, mert hiszem, hogy a magyar kézilabdázásnak az fontos, hogy ezek a fiatalok minél több lehetőséget, minél több percet két helyzetben a pályán lehessenek, hiszen a végén utána a felnőtt válogatottnak az eredményessége osztályozza a sportágunkat. De visszatérve a kérdésre, segítünk, ha megkérdeznek, ugyanakkor azt gondolom, hogy sok jó műhely van, sok jó csapat van Magyarországon. Azt kell megtalálni, hogy tényleg ennek a sportolónak lehetősége van a jövendővő csapatában, hogy ténylegesen pályára lépjen és játszon.
Női szakágnál változás volt a nyáron, ugye Hajdú János távozott, és a helyét Dani Gábor vette át. Rutinos szakemberről van szó. Milyen új impulzusok hozott?
Dani Gábor személyében olyan szakember érkezett hozzánk, aki Bajnokok Ligáját nyert többször is. Az utóbbi években Győrben világklasszis játékosokkal dolgozott együtt. Így ő azt a tudást, amit ott tapasztalt, látott, ahogyan edzett a játékosokat, ezt át tudja adni. Illetve számomra nagyon fontos az, hogy a sportoló az ugye az önmaga edzővé váljon, és ott van a NEKA, ahol mi egy szakmaiságot és minőséget képviselünk, és megadjuk a lehetőségeket. Én hiszem, hogy a legjobban a sportolónak kell akarnia, hogy tényleg fejlődjön és sportolivé váljon, és ezt az önfejlesztésben Danyi Gábornak egyébként rengeteg tapasztalata van, hiszen az ott lévő skandináv sportolók, ahogy mesélte, sokan plusz munkát végeztek, önálló programjaik voltak, és ott nem arról szólt, hogy bárkit motiválni kell az edzésre vagy a teljesítményre, hanem ezt mind a saját pályafutások miatt meg is tették.
Ugye az utóbbi években, főleg női vonalon, de azért hál' Isten már férfi vonalon is utánpótlásban nagyon szép eredményeket értek el az utánpótlás válogatottak. Hogyan lehet ezeket a sikereket, itt világbajnoki érmekről van szó, minél előbb átkonvertálni majd felnőtt szinten is, vagy itt azért nagyobb az ugrás, és emiatt nagy türelemre van szükség?
Alapvetően azt gondolom, hogy természetesen az utánpótlásban könnyebb sikereket elérni, hiszen még itt a sportolók képességei még nem értik el a maximumot. Itt vannak egyébként különböző prioritások, és vannak nemzetek, akik utánpótlási szinten is már összeszokottabb csapatokkal rendelkeznek, abszolút az eredménye fontos nekik, taktikailag érettebbek, mint más csapatok, és vannak olyan csapatok, akik ebben a korosztályban még nem a taktikát gyakorolják alapvetően, vagy csak alaptaktika van, hanem a képességeiket, mint technikai, fizikai képességeket inkább azokat súlykolják, és hát nyilván ezek a képességfejlesztés, aztán ez megváltozik, és a felnőtt korban egyre-egyre erőtérbe kerül, hiszen utána a taktikai képességet, a csapatnak a taktikai repertoáját azt későbbiekben pótolják. Én azt gondolom, hogy ez szükséges nálunk is megérteni, hogy a sportoló egyéneket kell nevelnünk, akiknek a képességeiket tényleg maximálisan fejlesszük, ahelyett, hogy csapattaktikában gondolkozunk ténylegesen, hanem egyéniségeket és egyéni képességekkel rendelkező sportolókat kell nevelnünk.
Október végén tartják majd a közös kiválasztót. Ugye úgy tudni, hogy erre 400 gyerek jelentkezett nagyjából, ez viszonylag egy új kezdeményezés, talán ez a harmadik év, hogy közösen az akadémiák együtt választják ki, akikkel aztán ugye akadémiai szinten foglalkoznak. Hogyan néz ki ez a kiválasztó a gyakorlatban?
Hát büszkén mondhatom, és most már jelen állásán bőven meghaltuk az 500 jelentkezőt is. Ugye minden évben megvannak az akadémiai bemeneteli korosztályok. Idén a 2010-11-ben született sportolókat célozzuk meg, ahol akiket mi megszólítunk, és szeretnék az akadémia rendszerbe bevonni. Na most régebben, hogy ez a harmadik év, hogy közösen kiválasztunk, a sportolókért hatalmas licit ment, hogy hova kerüljenek a tehetséget, nyilván szükséges, hogyha így mondom, mert rosszul éve a jó alapanyag az, hogy sikeres sportot neveljünk, de azt gondolom, hogy még fontosabb az, hogy az akadémiák egyrészt megállapodtak, hogy bizonyos szabályokban, hogy ugye milyen létszámban választanak ki sportolókat egy pozícióra, illetve hogy hát meghagyjuk a szuverén döntését a sportolónak, illetve ilyenkor még a szülők is azért fontos szempontot játszanak, hogy amennyiben ők ezt október végén ugye a kiválasztási körök megjelennek, akkor ők már beírják, hogy melyik akadémián szeretnék folytatni a pályafutásukat, és ezt figyelembe veszük. Tehát hasonló, mint az amerikaiban egy draft rendszerben. Az akadémiák is választhatnak, keresnek sportot, illetve a sportoló maga is dönthet, hogy melyik akadémiának folytatná, és ennek van egy második köre is, ahol meg más sportás specifikus teszteken, fizikai képességfelmérések történnek, hogy ténylegesen megtegyek azt a sportolót, aki az akadémia rendszerben illik, és lehetőleg tényleg a végén felnőtt válogatott sportot tudunk bele képezni.
Előfordulhat-e az, hogy mondjuk az egyik akadémia azt mondja, hiába előtte be az a játékos, hogy ő ott szeretné folytatni, hogy ő nem találja erre alkalmasnak, és akkor lejjebb csúszik a listán, és a következő akadémia viszi előtt?
Így van, ez is abszolút lehetséges. A legfontosabb ebben a kezdeményezésben, hogy az akadémiák transzparensen együtt tudnak működni. És azt gondolom, hogy ez fontos tényező, hogy az edzők és a szakemberek egy asztalnál ülnek, és ezeket a tehetségeket megfigyelik. Ezt úgy kell képzelni, hogy több helyen az országban lesz fiú meg lány kiválasztó az október 28 és 31-e közt, és ebben az időszakban a szakemberek mindenütt együtt jelennek meg egy edzésen, ezek modellezett edzések, mindenütt ugyanavval a tartalommal, és az edzőknek vannak bizonyos szempontrendszereik, amit ők figyelnek, és az edzések után mindig összeülnek a szakemberek, és összevetik a jegyzeteiket. A szempontrendszerben vannak fizikai képességek, labdaügyesség, agresszivitás, hozzáállás, figyelem, technikai képesség, tehát ilyenekre figyelnek a szakemberek, és utána megpróbáljuk a tehetségeket tényleg objektíven besorolni, hogy tényleg a legtehetségesebbek kerülnek a rendszerbe.
Ebből az 500 gyerekből hányat vesznek fel, és utána mondjuk, hogy mi a jó arány, hányukból lesz mondjuk aztán NB1-es játékos?
Hát, hogyha tavalyi adatokból indulok ki, akkor hogy a fiúk, lányok együtt, én azt gondolom, hogy közel 80 játékost vettek fel az akadémiák, tehát az 500-ból mondjuk 80 maximum, de lehet, hogy idén kevesebb lesz, és akkor ezek ugye a bemenő korosztályokat jelentik. Azt gondolom, hogy általában, hogyha 10% tényleg felnőtt válogatott lesz, akkor az egy jó arány. De ugye én azt gondolom, hogy a sportnak és az akadémiáknak azért más szerepe is van a mai világban. Itt arról is beszélünk, hogy ahogy őket neveljük, a sport egy értékrendet képvisel, a sporton keresztül rengeteg olyan képességet megtanulnak, ami azt gondolom, hogy nagyon fontosak, legyen az kitartás, csapatban szerepelni, helytállni, magunkat képviselni, fegyelmezetnek lenni, önmotivációban erős lenni, úgyhogy sok-sok olyan minden van, amit megtanulunk a sporton keresztül, és mivel az akadémiákon fontos az, hogy sportolnak és megfelelő oktatásban is részesüljenek, ezért ezek a fiatalok azt gondolom, hogy hasznos részei lesznek a társadalomnak, még akkor is, hogyha a végén netán nem lesznek felnőtt NB1-es játékosok.
És mi a helyzet a későn érőkkel? Nyilván ők is azért elképzelhető, hogy aki most nem kerül be akadémiára, az folytathatja a saját csapatánál, tehát az akadémiai rendszeren túl a kézilabdát, vagy aki 14 évesen nem látszik rajta az, hogy szuper tehetséges, abból nem feltétlenül lesz már később akár mondjuk ilyen válogatott szintű játékos?
De ez abszolút lehetséges. Tehát az akadémiai bemenő korosztály az nem azt jelenti, hogy bezárult az ajtó a tehetségek előtt. Vannak olyan fiatalok, akik 16 évesen csatlakoznak az akadémiai rendszerhez. És úgy, ahogy említette, igen, vannak, akik akceltabbak, van, akik később fejlődnek ki. Én azt gondolom, hogy ezt a korcsoportot tartjuk az optimális váltásnak, ugye? Ez a 14 éves korosztályt, amikor sokszor iskolát is váltanak a fiatalok, és ez egy jó opció, de nem kizáró ok. És azt gondolom, hogy az akadémián kívül is vannak műhelyek, akik jó munkát végeznek. A fontos megállapítani azt, hogy azt kell szemlélt figyelni, hogy a teljes képben mi a legjobb a sportolónak, hogy ő sportolhasson, tanuljon, és a személyiség megfelelően fejlődjön.
Évek óta figyeli az utánpótlást, nem csak a nekem, hanem mondjuk országos szinten is. Mit lát, milyen fejlődéseket vagy tendenciákat? Több a tehetséges gyerek, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, vagy azért még mindig lehetnek olyan korosztályok, ahol nem feltétlenül lesz akár egy poszton olyan kiemelkedő képességű játékos, vagy pont ezen kell dolgozni a képzésben, ezeket a akár hátrányokat vagy hiányosságokat kezeljék?
Azt látjuk, hogy érdekes módon vannak erősebbek, meg gyengébb korosztályok is, ez szokott így lenni. Megemlíteném, hogy azt látjuk, hogy a preakadémia rendszernek, tehát a 14 év alatti korosztályoknak egyébként kulcsfontosságú szerepe van, és itt el kéne gondolkozni azon tényleg, hogy a sportágak, itt nem csak kézilabda, de legyen az kosárlabda, röplabda, labdarúgás is, hogy melyik korosztályban kezdenek a sportok specializálódni, vagy érdemes-e őket 10-12 éves korban minden sportot kipróbáltatni, hogy a végén még jobban lássuk, hogy kinek mi van, mihez van affinitása, miben van tehetsége, mert azért látjuk, hogy a tehetség száma véges, és ezért fontos megtalálni a tehetségeknek azt a sportágat, ami a legjobban hozzájuk illik. Azt gondolom, ez egy folyamat, egyrészt jó, hogy a sportágok versengenek egymással a tehetségekért, másrészt pedig jó lenne egy együttműködés is, hiszen hiszem, hogy az együttműködés által minden sportág azért még sikeresebb lehet Magyarországon.
Most ugye itt elhangzott, hogy az együttműködés van az akadémiák között, és hogy ez nem mindig volt így. Minek a hatására változott meg ez a helyzet, és mondjuk ebből a nagy rivalizálásból hogyan alakult ki ez a kooperáció?
Nekem, mint kézlabda specifikus módszeren központ is működik, és itt a feladatunk az, hogy együttműködést teremtsünk az akadémiák között. Együttműködés lehetséges teremteni, úgyhogy hasznosak vagyunk egymásnak. Ennek ugye több lehetőség van. Egyrészt, amikor az akadémiai bemenetel van, azt gondolom, hogy itt a közös kivászórendszer sikerült megteremteni, hogy transzparens módon működünk, így optimalizálva a tehetségeknek az elosztását, és ez mindenki számára jó és hasznos. Majd a képzés során is folytatódik az együttműködés, mert van olyan, amikor egy tehetségnek lehet egy más helyszín kell, azt gondolom, és így tudunk egymásnak segíteni. És azon kívül, hogy a szakmai programokat, a szakmai képzésben a szakemberek együttműködnek, mind a kézlabdában, mind erőnlétben, mind egészségügyi tudomány részben, így mindig van egy folytonos együttműködés. Talán, ami még kiemelendő, az, hogy a végén, a beválásnál, amikor az átmenetet keressük, ugye a utánpótláskorban felnőtt korosztály számára, ott például szintén nagyon jó az együttműködés, hogyha nekem említeni tudnám, akkor a fiatal NB1-es csapatunkban több akadémiáról jönnek kölcsönjátékosok, akik egyébként ott nem kapnának lehetőséget, nálunk játékperceket kapnak az NB1-ben, tapasztalatot szereznek, és így majd megerősödve NB1-es rutinnal térnek vissza. Ugye emlékezünk Veszprém, például Palasics Kristóf, aki már válogatottnak is a kapusa volt nálunk 2 évig, majd utána tovább ment Spanyolországba, illetve Portugáliába. Ez is egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan működhet egy ilyen együttműködés.
Egyfajta tudásmegosztás is van az akadémiák között, és mondjuk ugye a jó gyakorlatokat akkor megosztják egymással, és nem az van, hogy mindenki őrzi mondjuk saját magánál a bölcsek kövét.
Abban, hogy egy központi, meg együtt, elkezdünk együttműködni a felmérési rendszerben, a szakmai napokon. Ugye a célcsoportunk, amint módszertan központi edzés sportvezetők, másrészt a szakedzők, harmadrészt az erőnléti edzők, néhányrészt a gyógytornászok, illetve az egészségtudományos rész, és abban, hogy a szakemberek az akadémiákon együttműködnek, és van kapcsolat köztük, így azért sokkal könnyebben megosztanak egymásra szakmai tartalmat, mert látják, hogy nem egyirányú ez a kommunikáció, vissza is kapnak információt, úgyhogy azt gondolom, hogy elindult. Persze a rivalizálás az szükséges, és az még mindig jelen van, és ez jó is, hiszen pályán azért az ember meg szeretné méretetni magát, hogy hogyan, miképp halad, miképp fejlődik. Tehát ennek ott a helye, de emellett egy olyan hangulatnak is kell lenni, ami inkább építés segít, és az együttműködés az alapja.
A napokban zajlott a Sport és Innováció konferencia, egyik napon a NECA is házigazda volt. Ön számára milyen hasznos tapasztalatokkal zárultak ezek az előadások?
Több szempontból nagyon érdekes volt, ugye, hogy előbb is említettem, vannak a különböző célcsoportjaink, és szerintem fontos, hogy időnként a kézilabda perkén kívül is körbenézzünk. Így ebben az esetben ugye meghívtuk a 5 csapatsportág szövetségét, nek az elnökét hozzánk egy beszélgetésre. Így hát nagyon örültem, hogy a kosárlabdából például Báden Márton, Ilyes Ferenc, Madas Norbert volt egy Gabriel, de dr. Korbenán Zsuzsanna jégkorongban is ott volt nálunk. És az 5 szövetség elnöke stratégiailag elmondta, hogy neki mik a céljaik, hol lehet együttműködni. Például a tehetség kiválasztásnál, például bizony szakmai programokban. Úgyhogy ez biztos, hogy örömteli. Szakmai együttműködés szerintem ezt az akadémia vezetők is elmondták másik kerekasztalon, hogy mik azok a területek, ahol együtt tudnak működni, és ezt ki is jelentettük, hogy erre szükség van, és ez egy helyes irány. Konferencián, ami a minden, vagy az 5 csapatsportágnak a szövetség kapitányai is részt vettek, és ez is érdekes volt, mert kitekintettünk, hogy a kézilabdán túl egyébként a vízilabdában, a röplabdában, vagy éppen a kosárlabdában milyen irányzatokat észlelnek a kapitányok hazai vagy nemzetközi szinten. Én azt gondolom, hogy egy ilyen konferencián nem lehet megváltani a világot, de bizonyos témákat igen, meg lehet kapirgálni, gondolatmeneteket el lehet indítani, és ugye ez azt gondolom, hogy egy iránynak ez nagyon jó, gondolatébresztőnek, amit egyébként utána a végén a sportolóknak, akik még egy kerekasszal volt, ugye, amiben ugye Dávid Kornél, Lékai Máté, vagy vízilabdában Manhetz Krisztián, hogy ők elmondták, hogy a saját korukban a sportág fejlesztését ők hogyan követték le, és miképp kellett nekik önmaguk fejlődni abban, hogy mindig világszinten játszanak, hiszen nem csak most változott a sportág a tudomány által, hanem ez 10 éve, 20 éve, 30 éve is így volt.
Mocsai Tamást, a NECA és a Kézilabda Specifikus Módszertani Központ ügyvezetőjét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Addig is magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.